Olvasom Isten igéjét a Máté evangéliuma 21. részének a 45. és 46. verseiből, illetve a 22. résznek az 1-től 14-ig terjedő ige verseiből. Olvasom Isten igéjét, tehát a Máté evangéliuma 21. rész 45. és 46. versei, a 22. résznek pedig az 1-től 14-ig terjedő ige verseket olvasom, hallgassuk azt figyelemmel. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni, ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, imé elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az ország utakra, és akik csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Egy érdekes könyvet vettem János bátyámtól, az utolsó darabot, Werner Gitt könyvét, Mi volt a betlehemi csillag, és ahogy beleolvastam ebbe a könyvbe, rögtön az elején találtam egy nagyon jó kicsi történetet. Egy kicsi történetet arról, hogy mihez szoktunk mi igazodni. Mihez igazodik az életünk. Azért olvastam fel nem csak a példázatot, hanem a példázatot megelőző két ige verset, mert itt arról szól az ige, hogy mielőtt Jézus elmondaná ezt a jól ismert példázatot, azelőtt egy vitája van, és szüntelen vitája van a főpapokkal, a farizeusokkal, az írástudókkal. És sokat gondolkoztam azon, hogy miből ered ez az állandó vita. És abból ered, hogy ezek a főpapok, írástudók, farizeusok egy kicsit úgy voltak, mint a Jelenések könyvében a szmírnai gyülekezet, amelyekről azt mondja Jézus, hogy tér vissza az első szeretethez, ha nem, eljövök, meglátogatlak téged. Valami baj van az üzemanyaggal, nem jó üzemanyagot használsz, vagy egyáltalán már el is van fogyva az üzemanyagod. Valahogy úgy vagy, mint az autó, ami már elfogyott az üzemanyag, megállt a motor, és még lendületben van, még megy az autó, de várható, hogy meg fog állni. Nem lehet utazni üres tankkal. Nem lehet utazni, úgyhogy nincs üzemanyagom. És valahogy így azt érzem, hogy ez egy hatalmas nagy probléma. Amikor az életem, a keresztény életemnek nincs egy állandó üzemanyaga, állandó forrása, állandó drága megújulása, és az én megújulásom Krisztusban kell, hogy legyen. Nincs más, nem létezik más. Istentől kapott drága lehetőség az, hogy én Krisztusba belekapaszkodhatom. És olyan jó, hogy itt együtt voltunk is, és én hiszem, hogy az Isten azért vezetett ide bennünket, és vezet ide alkalomról alkalomra, hogy nem hogy tankoljunk, mert ezt az üzemanyagot, ezt elfogadni kell. Ez van, ez létezik. Hanem, hogy megerősödjünk abban, hogy nekünk erre szükségünk van, hogy újra megnyissuk a csapot, az üzemanyag csapot, hogy nekem ez kell. És erről szól ez a kicsi történet, nagyon örvendtem, amikor olvastam. A történet Észak-Amerikában egy indián törzsben játszódik, ahol az indián törzsfőnököt kérdezik a tél előtt az indiánok, hogy na, törzsfőnök, te, aki ugye mindent tudsz, akire mi felnézünk, és aki te vagy a főnök, mit szólsz, milyen lesz a tél? Hát a törzsfőnök ugye rögtön elkezdett gondolkozni, hogy most mit mondjon. Ha azt mondja, hogy gyenge tél lesz, enyhe tél lesz, akkor félt attól, hogy az indiánok nem fognak fát gyűjteni. Akkor úgy ellazázzák, ugye hátra dőlnek. Ezért azt mondta, hogy nagy és kemény telünk lesz. Olyan telünk lesz, hogy... És neki fogtak az indiánok, hordták a fát. Készültek a télre. Igen, ám de hosszú és enyhe ősz volt. És már kezdett az indián törzsfőnök gondolkozni, én nagyon figyelt az időjárást, hogy most ebből mi lesz? Nem jön a tél. Nem jön a beígért hideg. Mi lesz az ő szavával? Ugye ő azt mondta, hogy hideg és kemény tél lesz. Gondolta, hogy jól fog egy kicsi segítség. Felült a lovára és ellovagolt az első meteorológiai központba. Kérdezze meg sápatarcú testvért, hogy milyen lesz az időjárás? Ugye ők a meteorológiai központba csak kéne tudják. És megkérdezte sápatarcú barátját, hogy milyen lesz a tél? Azt mondja, nagyon kemény telünk lesz, nagyon kemény és hideg telünk lesz. Na, megnyugodott a törzsfőnök, és szét is nézett, látta azt a sok-sok kütyüt, ilyen műszer, olyan műholdas számítógép és képernyős. Mondta, hogy hát nektek ilyen jó és komoly műszereitek vannak, biztos ebből tudjátok azt, hogy ilyen kemény is. És nehéz tél lesz. Azt mondta, de hogy is. Figyeltük az indiánokat, úgy hordják a fát, mint az őrültek. Így ment haza az indián a saját információjával. És én azt hiszem, hogy a mi keresztény életünk is akkor reked meg, amikor a saját információnkra hagyatkozunk. Amikor a saját megérzéseinkre, vagy az elképzeléseinkre kezdünk hagyatkozni. És akkor beleesünk abba a hibába, hogy már nincs vevőkészülékem, és nincs, nem kapom a jelet onnan, ahonnan tényleg jön az igazi információ, az egyedüli, igazi, drága evangélium. És ezért nem volt nekik kapcsolatuk, hanem sőt, azt hadd mondjam, hogy egy kicsit olyan szemszúró volt nekik, vagy a fülüket sértette, a szívüket sértette az, amit Jézus mondott. Nem volt receptor, nem volt, ami felfogja a mennyei jelet. Sőt, azon járt az eszük, és amikor Jézus beszélt, akkor nem Jézus üzenetét is, nem azt a drága mennyei világosságot fogadták, amit Jézus hozott, amin keresztül Jézus ebbe a világba annyi áldást hoz, annyi áldást hozott te és az én életembe. Hanem zavaró kezdett lenni a fény, ugye? Ha csak egy résre nyitom ki az ajtót, akkor a szobába, vagy az ablakot, akkor a szobába ott csak fél homály lesz. És sokszor a fél homály az zavaró. A fél homály az sokszor pontosan annyira zavaró és annyira rossz, mint ahogy a Jelenések könyvében a laodiceai gyülekezetnek azt mondja Jézus, hogy langyos vagy. Nem jó a langyosság. Nem jó az a hamis biztonság érzet, amit, amiben sokszor vele is lovol a világ, vele is lovolnak az emberek, a körülötted lévők. Neked kell legyen egy mennyei, drága üzemanyagod. Az, ami Krisztustól jön. Az, ami Krisztus maga. Ami egy drága forrás. Amit megtalál a samáriai asszony, igaz, amikor beszélget Jézussal, ott vannak a kút mellett, és a kút mellett beszélgetnek a szomjúságról, a kút mellett beszélgetnek arról, hogy te asszony, te, ha így folytatod tovább, kiszáradsz. Itt vagy a Jákob kutyánál, naponta eljössz ide, de száradsz ki. Lelkileg ki vagy száradva. Ez a példázat egy hatalmas felkiáltó jellel kezdődik. Nem tudom, hogyha odafigyeltünk arra, hogy mivel kezdi Jézus azt a példázatot, az ige hirdetését. Az ő drága ige hirdetését. Amikor olvastam William Paul Young-nak a Viskó című könyvét, akkor abban van egy beszélgetés, a főhős beszélget a Szent Háromság személyeivel, és akkor feltesz egy kérdést. Egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon emberi kérdést tesz fel, hogy közöttetek ki a főnök? Atya, Fiú, Szentlélek. Ugye, ki a főnök közöttetek? Én értem, hogy mindegyikőtök nagyon fontos, és mindegyikőtök nagyon értékes, de te ki a főnök? Ugye az Atya a főnök. És akkor ott a regényben azt olvassuk, hogy kikacagják. És azt mondják, hogy igen, te emberi módon gondolkozol. Te csak így tudsz gondolkozni. Te csak úgy tudsz gondolkozni, és őszintén magamra ismerek, hogy így tudok gondolkozni, hogy nincs olyan, hogy ne legyen egy főnök. És azt mondja, ott olyan szépen írja le, hogy nálunk ez nincs, nem létezik ez. Azt mondja, hogy nálunk a mennyben az van, hogy a Fiú mutat az Atyára, az Atya mutat a Fiúra, a Szentlélek mutat mindkettőre, az Atyas, a Fiú mutat a Szentlélekre. Itt nem főnök van. Itt egyik gyönyörködik a másikban, egyik gyönyörködik a másik munkájában, egyik gyönyörködik, így körbe-körbe megy, és nem uralkodás vágy van, hanem szolgálat vágy van. Hatalmas váltás, nem? Amikor nem uralkodás vágy van valakinek az életében, hanem szolgálat vágy. Annyira megragadott egy presbiteri bibliaórán egy presbiter, egy vásárhelyi presbiter mondta el, akinek nagy cégje van, és azt mondta, és amikor bizonyságot tett, akkor tudjátok, mit mondott? És ez olyan megragadó volt, azt mondta, hogy van 102 munkatársam. Ő volt a tulajdonos. És nem azt mondja, hogy nekem van 102 munkásom, nekem van 102 alkalmazottam, hanem azt mondja, hogy van 102 munkatársam. Olyan nagy dolog, amikor az Isten le tudja építeni azt, hogy főnök és a beosztott. És itt mit csinál Jézus? Az Atyára mutat. És az Atyát így mutatja be, hogy ő a király. Király, és akkor rögtön rendbe kell tenni ezt a fogalmat, hogy király. Mert rögtön a mi agyunkban a királyról az ugrik be, hogy hát a király az, aki mindenkinek parancsol, a király az, aki mindenki felett hatalmaskodik, a király az, aki akár visszaél a hatalmával, a király, és rengeteg ilyen képzetünk van a király fogalmához, igaz? És itt az igében nem erről van szó. Már derékba is töri. Azt mondja, hogy a királynak az a boldogságos, az az öröm, hogy meghívhat a fiának a mennyegzőjére. A király attól boldog, hogy veled lehet. A király akkor és arra használja a mennyei király, az én mennyei atyám, arra használja a hatalmát, a mindenhatóságát, hogy engem valahogy magához vonzon. Hogy engem valahogy felkaroljon, felemeljen magához.
Nem tudom, hogy érzitek-e az Istennek ezt a nagy-nagy szeretetét, amivel hív, vár. Attól boldog, és azért, és arra használja a kincseit, és arra használja ez a király mindenét, amilyen van, hogy lakomát szervezzen nekünk, hogy mennyegzőre hívjon, hogy az ő fiának mennyasszonya legyünk. A Bibliának ugye ott van benne a tanításában az, hogy mi a fiúnak vagyunk, Jézus Krisztusnak a mennyasszonya. Felékesíteni akar, mennyasszonyá akar tenni, lehetőséget akar adni erre. És amikor olvastam ezt a, rögtön itt az első igéket, akkor arra gondoltam, hogy vajon erről szól az ige hirdetésünk. Mit viszünk ki ebbe a világba? Milyen képet adunk át az embereknek Istenről? Átadjuk azt a képet, hogy az Isten egy szerető király. Az Isten egy olyan király, akinek igénye van rád. Aki akkor boldog, hogyha téged hazavonzhat. Akkor boldog, amikor a tékozló fia is hazaérkezik, igaz? Tékozló fiú történetében ott van egy lázadó. Érdekes, azt mondja, hogy két fia van. Ha kategóriába lehetne venni ezt a világot, vagy kategorizálni, akkor azt mondja hogy Jézus, hogy két fia van ennek az embernek. Osztott két csoportra a világot. Van egy lázadó fia, van egy duzzogó fia. Nem? Van egy lázadó, egy duzzogó. Megbe tartozol. Lázadó? A lázadáshoz kell bátorság. Mersz lázadni az Isten ellen? A duzzogó az nem mer. A duzzogó fiú nem mert lázadni. Ő otthon volt, akkor lázadt, aztán lázad ő is, amikor az atyának a szeretetét látja. Azt mondja itt az ige, hogy attól boldog ez a király, hogy hívhat, hogy lakomát szervezhet, hogy készíti ezt a lakomát, és ez nem egy protokoláris ilyen látszat, vacsora, hanem ez egy szeretetteljes vacsora, egy igazi örömünnep. Olyan, mint amilyen örömünnep kellene legyen minden mennyegző. Örömünnep. Nem kéne benne legyen semmiféle számítás, nem kéne benne legyen semmiféle érdek. Az egy öröm kéne legyen. Az egymásra találásnak az öröme kellene legyen. Azt kéne megünnepelje az összegyűlt közösség, gyülekezet. Megtörténik a meghívás, és akkor halljuk azt, hogy a meghívottak nem jönnek el. És hogy olvastam, három kategóriát találtam itt. Háromféle elutasítást. Az egyik elutasítást így olvassuk ebben a történetben, ebben a példázatban, hogy közömbösség. Nem is érdekelte őket. Azt mondja, hogy mit sem törődtek vele. Mit sem törődtek a meghívása. Nem is érdekel a meghívás. A másik kategória minden más fontos kategória. Minden más fontosabb. Fontosabb a földem, fontosabb az ökör, fontosabb a feleség, fontosabb a minden fontosabb. Ugye, és ebben a kategóriában megint nagyon sok mindent bele lehet venni. És van a harmadik kategória. A harmadik kategória az nem ilyen szelíd, mint az előző kettő, hogy nem érdekel, vagy minden más fontosabb, hanem az már egy olyan kategória, hogy ott már van egy magasfokú vadság. Ott nem elégszik meg azzal, hogy nem érdekel, vagy minden más fontosabb, hanem ott az történik, hogy bántalmazzák. Azt mondja, hogy a szolgákat, akik viszik a meghívót, megverik, sőt, megölik.
És aztán jön a megtorlás. Azt mondja, hogy a király elküldi a seregeit is, és azt mondja, megöli ezeket a gyilkosokat, és felégeti városaikat. Megöli a gyilkosokat, és felégeti városaikat. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi ez az égés. Sok ilyen égésről olvasunk a Bibliában, igaz? Sok ilyen égésről beszél a Biblia, ami pontosan annak a következménye, hogy annak a következményeivel jön a leégés. Izraelnek sokszori leégése, ugye? Kipusztulása, hogy volt visszautasítás. Sőt, olyan orcátlan visszautasítás volt, amiben az Istent nem csak hogy visszautasít, hanem a szolgáit megölik. A szolgáit nem tartják becsben. Mennyire van ma becsben tartva az Isten szava? Mennyire van becsülete, vagy hadd kérdezem, mennyire van súlya az Isten szavának? De a mai világban mennyire van súlya annak, amit az Isten mond? Mert attól, hogy a szolgáit küldi, és a szolgái adják át ezt az üzenetet, attól még az Isten üzenete, attól még az Isten szava, az Istennek a súlyos mondani valója és szava. Van ebben a mai világban súlya? Hadd kérdezzem meg, hogy látjátok-e ebből a szempontból Európának a mostani helyzetét? Mert azt látjuk, hogy szinte ott állunk a szélén egy világégésnek, egy újabb világégésnek, egy újabb leégésnek. Annyiszor leégett már Európa. Annyiszor dúlt már itt török, tatár, és sorolhatnánk. Mi az oka az égéseknek? Ráfogjuk a gazdaságra, ráfogjuk a menekültekre, ráfogjuk a sok mindenre lehet ráfogni. Nekem megdöbbentő volt az, amit Böte Csaba írt akkor, amikor elindult ez a menekült áradat Európa fele, és érdekes megközelítésből fogalmazta meg a problémát. Azt mondta, hogy vette az Úristen a fakanalat, és belekavart Európa langyos fazakába. Vette az Úristen a fakanalat, és belekavart Európa langyos fazakába. Annak az Európának a langyos fazakába, amely nem akarja tudni, hogy mit hisznek az apák. Még azt tegnap az előadásban hallottunk. Nem akarja tudni, mit hisznek az apák. A levegőre épít. Még csak nem is a homokra, a levegőre épít. A tolerancia és a sokféle ideológia levegőjére épít. Minek a következménye? Nem az engedetlenség. Nem az, hogy súlytalan lett az Isten szava. Súlytalan állapotban van a kereszténység is. Nincs igazi súlya, nincs igazi tartása. Mire neveljük a gyermekeinket, mire neveljük a következő nemzedéket? Van súlya az Isten szavának? Ott nem volt súlya az Isten meghívásának. Pedig az Isten az ő szeretetébe hívott. Az Isten az ő jelenlétébe hívott. Az ő megváltó akaratába hívott. Mennyegzőre hív az Isten. Oda se akarunk menni. Vajon ma nem ugyanúgy sírna Jézus, mint ahogy Jeruzsálem láttán, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. Hányszor akartalak összegyűjteni, mint a kotló a csirkéit is. De nem akartam. Sok a kifogás, ugye? Az egyik is, másik is jön a kifogás, miért nem jön el? Itt egyetlen kifogás van. Nem akartak elmenni. Hadd kérdezzem meg, hogy miért vagytok itt?
Azért vagytok itt, mert akartatok idejönni, igaz? Volt otthon tennivaló, gondolom, bőven, de ha neked ez fontos ez az alkalom, akkor leteszed. Az, ami fontos nekem, arra tudok időt szánni. Az, ami fontos nekem, azt akarom. Ugye? Ha nekem fontos a király, akkor akarom azt, amit a király akar. Akkor örömmel megyek a meghívónak engedelmeskedni. Nagyon sok függ attól, hogy itt a meghívottak utasítják vissza a király meghívását, és azt mondja az ige, hogy leég a városuk. Nem csak ők szenvednek, leég a városuk. Ha te visszautasítod a királyt, te visszautasítod az Istent, visszautasítod, az nem csak rád fog visszahatni, és nem csak a te életedre lesz egy égés, egy leégés, hanem tudd meg, hogy azokra is, akik körülötted vannak. Akkor lehet, hogy az a közösség is, amelyben vagy, az is leég. De én azt hiszem, hogy ez fordítva is ugyanúgy érvényes, nem? Ha elfogadod a meghívást, ha elfogadod az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, az nem csak neked. Jó, ezt sokszor olvasok a Bibliában, ugye, üdvözülsz mind a te házad népe. Ki árad a kegyelem rád is, és azokra is, akik veled együtt vannak. Nem azt jelenti, hogy ők nekik nem kell személyesen dönteni, és az ő hitük egy örökölt hit. Szó sincs ilyesmiről, nincs örökölt hit. Meg kell harcolják, csak nem mindegy, hogy honnan indulnak. Ebben a harcban honnan indulnak? Milyen háttérrel indul a gyermeked, az unokád? Milyen háttérrel indul bele a harcba? Nagyon tetszett a tegnapi példa, hogy lesz óriás, amire felálljon, aminek a vállára ráálljon. Vannak óriások, akik rá tudunk, a vállukra tudunk állni. Hogy messzebbre lássuk. És szinte mondhatnánk, hogy itt lezáródik, nem is itt, hanem azt mondja a király, nem jöttek el, attól még el van kész van a vendégség, nem jöttek el a meghívottak, nem mondja azt, itt mi bezárnánk az ajtót. Igaz, azt mondanánk, hogy bezártuk az ajtót, kész. Ide most nem jött volna el senki erre a csendes, ezekre a csendes napokra, akkor egy csalódás lett volna a szervezőknek, igaz? És lehet azt mondani, hogy bezártuk az ajtót. Na hát, nincs szükség rá. És az Isten nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy bezártuk az ajtót. Nem jöttek el, üres, kész, kárba ment. Nem, azt mondja, hogy az Isten országában nem mennek kárba a dolgok. Szolgákat küldi, és azt mondja, hívjatok mindenkit be. Nem voltak méltók. Ha meghívottak, akkor most mindenki méltó. Mindenkit hívjatok be. Hogyan nyílik ki az ajtó a pogányság fele, igaz? Az Isten kinyitja egy rizsről az ajtót, és utána, ha nem jön senki, akkor kinyitja teljesen az ajtót. Hát akkor mindenki jöjjön. Akkor mindenkinek adunk esélyt. Mindenkinek van lehetősége bejönni. És azt mondja utána egy megállapításban, hogy megtelt a vendégfogadóház. Nincs már üres hely. Megtelt. És utána jön szinte mondhatni így, hogy a második része ennek a példázatnak, a második fele ennek a példázatnak, amikor megérkezik a király, belép, és meglát valakit. Azon csodálkoztam, hogy annyi ember között megvan telve a vendégfogadóház, hát most hogy lehet kiszúrni azt, hogy kinek van megfelelő ruhája, kinek nincs megfelelő ruhája. És hogyha figyelmesen olvassuk ezt a történetet, akkor egy kicsit szinte felháborító, hogy hogyan várja el a király, hogy az, aki jöttmentként bejön az utcáról, nem készült erre a mennyegzőre, nem kapott előzetes meghívást, hogyan jöjjön díszruhába, igaz? Most hogy is várni el tőle?
És akkor értjük meg ezt, amikor az akkori keleti szokások szerint látjuk azt, hogy ott a király adta a ruhát. Ott nem úgy lehetett bejönni a mennyegzőbe, hogy mindenki felvette a kis estéit, vagy a nagy estéit, és jött a mennyegzőre, nem, hanem ott a király adja a mennyegzői ruhát. És van, gondolkoztam ezen a mennyegzői ruhán, és őszintén egy kicsit a Jelenések könyve, amit ír a mennyegzőről, és erről a mennyegzői ruháról, fehér ruháról, annak a fényében gondolkoztam róla, és gondolkoztam, hogy mi jellemzi ezt a ruhát, ezt a mennyegzői ruhát. Miben más ez a többi ruhától? Egy az, hogy a király készíti ezt a ruhát. A király készíti ezt a ruhát, aztán az érdekesség ennek a ruhának, hogy a szegény is kapja. Nem csak az, aki megveheti magának, hanem mindenki kaphatja ezt a ruhát. Mindenkinek lehetősége van méltó ruhába ott ülni majd a mennyegzőbe. Nem csak az, akinek erre lehetősége van. A király diktálja a divatot. Igaz? Most a mennyegzőkben aztán divat bemutató van. Ott akár lehetne ilyen ruha divat bemutatót tartani, mert szebbnél szebb, cifrábbnál cifrább ruhák vannak. Templomban ott a király, is. Templomban is, ott a király diktálja divatot. Egyforma az összes. Igaz? A királynak a szabója, az oda megvan adva a szabónak a parancs, hogy ilyen legyen az a mennyegzői ruha. Kegyelem volt a ruha. Egy ajándék volt a ruha. Senki nem feszíthetett benne, hogy na né, nem milyen fájn ruhám van. Igaz? Hanem az egy kegyelem volt, hogy van ruhám. Ott nem lehetett hivatkozni rá, hogy azért csak nézek ki valahogy, nem? Szóval az egyik bácsi mentem családlátogatni, és hát a családlátogatásnak az egyik nagy problémája az, amikor nem hagyják a lelkészt szóhoz jutni. Jó értelemben, nem kell a lelkész beszéljen, de az is nagy baj, amikor valaki nekifog és a fél életét elmeséli, és akkor tényleg nem tudjuk terelni a beszélgetést a lelki dolgokra. És egy alkalommal pont egy ilyen családnál voltunk, ahol a nénit nem lehetett megállítani a beszédből, mert levegőt se vett, úgy beszélt. És a férje is már szegény, ült a sarokba, és már egyszer rászólt a feleségére, hogy hallgass már el! Hát a tiszteletes úr még az igét se tudja elolvasni tőle. Hát legalább annyi ideig hallgass, míg a tiszteletes úr elolvassa az igét. És aztán vette nagy levegőt a néni, és még jobban, még felháborodott, hogy hát mit képzelsz te magadról, hogy engem megszólítsz ebben a házban? Hogy képzeled? És aztán a bácsinak egy nagyon jó pofa szólás volt, azóta is megmaradt a fejembe, hogy hát szóval, nem vagyok én, akárki. Kicsi levegőt vett, söktön már mondta, nem tudom ki. Nem vagyok én akárki, nem tudom ki. Ez úgy megmaradt a fejembe, hogy ebben a ruhában csak így állhatunk meg a mennyegzőben, nem, hogy nem vagyok én akárki, hát a király készített nekem ruhát, de se nem tudom ki, mert a király készítette nekem a ruhát. És itt pont erről van szó, hogy én el tudom képzelni, hogy ott egy öltözködés volt. A királyi mennyegző bejáratánál ott volt egy nagyfokú öltözködés, le kellett venni a megszokott ruhát, akár fényes volt, akár rongyos volt, azt le kellett venni, meg kellett mosdani, és fel kellett venni egy olyan ruhát, amit a király adott. Egy egyforma ruhát a király divatja szerint. És akkor, amikor bement, akkor persze így már értem, hogy szúrja ki a király, hogy né, ott van valaki, akinek nincs mennyegzői ruhája. És egyenesen hozzámegy, és rögtön megkérdezi, és nagyon érdekes a kérdés, hogyan jöhettél be ide? Te hol jöttél?
Te nem az ajtó jöttél be. Te hogyan jöttél be? Te kikerülted az öltözőt? A fürdőhelyeken. Kikerülted az zuhanyzót? Kikerülted? Te nem öltöztél át? És olvassuk a jelenések könyvében, hogy mi ez a ruha. Jönnek a nyomorúság, a nagy nyomorúságból, és megtisztították ruháikat a bárány vérében. Nincs más ruha. Nincs más tisztítószer. A mennyben egyetlen divatos és magas divatú ruha van. Az, amit Krisztus vére megtisztít. Egyetlen drága lehetőség van oda bekerülni. Ott nincs érdem, ott nincs, hogy én mutatom, hogy na, ki vagyok. Nem, ott egyformák vagyunk. Abban vagyunk a leginkább egyformák, hogy kegyelemre szorulók vagyunk, hogy semmit nem hozhatunk magunkkal, hanem odaállhatunk. Jó volt Lőrinc István testvérnek a példája, amikor elmondta, hogy egy nagyobb presbiter mögé állt. És kérdezte a gyerekeinek, itt láttok, és akkor mondták a presbiternek a nevét. Ott egyetlen ruha az, hogy Krisztus mögé állhatok. És ez a kegyelem. Ezt kapom az Istentől. És nagyon kemény az ítélet, keménynek tűnik ez az ítélet. Ez az ítélet az, hogy fogjátok meg, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek a külső sötétségre. A János Evangélium a harmadik részének az utolsó verse mit mond? Aki hisz a fiúban, fiúnak, örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, az Isten haragja marad rajta. Mindannyian megérdemeljük, hogy megkötöztessünk és kivettessünk a külső sötétségre. Az nem kötöztetik meg és nem vetteti ki a külső sötétségre, aki Krisztus mögé áll. Aki ezt a ruhát elfogadja. Aki átöltözik Krisztus által. Annak örök élete van. A király szeret minket, mennyegzőre hív minket. A kifogásaink azok gyermekes kifogások. Egyetlen kifogásunk lehet, nem akarok menni, nem akarok vele találkozni, nem érdekel. A királynak a mennyegzője azért meg fog telni, ő nyugodtan. Ha én nem akarok ott lenni, attól még tele lesz. De oda csak egyféle divat szerint szabott ruhába lehet bevenni. És ezt a divatot a keresztnél szabták. Jézus keresztjénél szabták. Amen. Áldalak, Úr Jézus Krisztus, köszönöm azt, hogy nem a magam érdemeivel érkezhetek a te színed elé. Nem azt kell nekem hoznom, amire én képes vagyok, mert akkor kétségbe esnék. Akkor sokféle kétségbe esésünk okozná az igazi depressziót, az igazi lelki összetörést. Köszönjük, hogy most a legnagyobb gyógyításod és a te legnagyobb kegyelmed az, hogy te készítesz nekünk ruhát, te készítesz nekünk mennyegzői ruhát, és nekünk elfogadni kell ezt a ruhát. Megmosdani kell, engedni kell azt, hogy megtisztuljunk általad. Köszönjük ezt az alkalmat, és ez is egy drága ilyen fürdő, egy ilyen drága lelki wellness, ahol mi felüdülhetünk, megmoshatunk. Te kegyelmedben megfürödhetünk. És köszönjük, hogy nagy árat fizettél ezért a ruháért. És a legnagyobb ajándékunk ez. Ezt akarod nekünk adni, és mindent ezzel együtt.
Köszönjük, hogy együtt lehettük. Áldunk testvéri közösségért. Áldunk azért, hogy beszélgetések során meg tudtunk nyílni. Le tudtunk tenni terheket. Hadd menjünk úgy vissza, mint akiknek nem csak az arca ragyog, hanem a lelke is, a szíve is, hogy nekünk van, megváltunk, van örök életünk, van üdv bizonyosságunk. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Hallgass meg imádságunkat. Amen.
Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.